Milyen volt a reformkonyha, mit is ettek, mit kedveltek a 19. század közepének jeles alakjai? Erről lesz szó a következőkben. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm vendégünket, Vinkó Józsefet, a Magyar Konyha főszerkesztőjét. Szervusz, jó napot, köszöntelek. Mennyire volt gazdag ízekben, ételekben a reformkor, a forradalom, szabadságharc időszakának konyhája? Egyáltalán mit tudunk ennek az időszaknak a gasztronómiájáról?
Hát rengeteg tévhit kering róla, rengeteg butaság, és ugyanakkor, ha valaki veszi a fáradtságot, és tényleg végigolvassa a kortársaknak nem csak a műveit, hanem a visszaemlékezéseit is, sőt a levelezéseket, akkor nagyon jól kirajzolódik egy kép. És ahhoz, hogy ezt a képet megértsük, ahhoz a legelső az, hogy ha egy pillanatra egy az ember lehunja a szemét, és így maga elé képzeli az 1810-es évek végének, 1820-as évek elejének a átalakuló Pest Budáját, hogy egy picit megértse a hallgató. Tehát lebontják a városfalakat, elkezdik a csatornázást, ugye lekezdik kövezni az utcákat, hát Sártengerbe mászkáltak odáig. A pesti Dunapaloták felépülnek gyönyörűen. Ezeket bombázza majd szét, ugye, a Henci, ha jól emlékszem a nevére. Fásítják a Városligetet, mert onnan a homokot állandóan behordta a városba a szél, és ezt gyűlölték, és teljesen igazuk volt. Széchenyi megrendezi az első lóversenyt 1827-ben. Ilyen sem volt még Budapesten. Divatba jön az öltözködésben, tehát mindenben, a zenében, az öltözködésben, és hát természetesen majd a gasztronómiában is, a francia-német módit felkezdi váltani a magyar.
Tehát jött a nemzeti lelkesedés és a nemzeti
van.
Érzés.
A piros, ugye hát a paprika fűszernek a lényege az, hogy piros a termése, fehér a virág, a zöld a levele, piros, fehér, zöld, stb. Tehát például egymás mellett él egy darabig a cilinder, a hengerkalap, de már a díszmagyar és a csárdás is megjelenik. Már nem szégyen magyarul megszólalni. Eddig kötelező volt németül beszélni. Tehát egy lázadás szelleme hatja át az egészet. Ugye Irinyi feltalálja a zajongásmentes gyufát. A rikkancsok kosutlapját a Pesti Hírlapot árusítják. A Váci utcában ugye Vigand Otto megnyitja az első könyvesboltot. Elindul az első gőzhajó. A színházak elkezdenek magyar darabokat adni, és sik magyar darabokat nézni, és magyar ruhában megjelenni a színházban. Elkezd recsegni, ropogni a táblabírók évszázados intézményrendszere. És ez a hangulat uralkodik el mindenütt. Ez a hangulat hozza létre a fogadókat, a kávéházakat, ez a hangulat hat a gasztronómiára is. És ugyan a pestieket, ez nagyon jó kép, ezt Jóka is megírta, meg mások is, ugye mindig a millimárik, ezek a sváb teljes kofák rikoltoztak reggel, ők hozták a tejet, a túrót, a tojást, ezzel rengeteget évődtek a korabeli szerzők, hogy mennyi benne a víz, hogy csapják be őket, de mégis ezeknek a rikoltozása keltette a pestieket, ami azt jelenti, hogy a vidék az továbbra is önellátó maradt. Tehát vidéken azt ették, amit megtermeltek. Ott nem nyíltak boltok, kulináris boltok. Ám Budapesten, Pest-Budán nyíltak. Egyre több lett az üzlet, a fogadó, stb. És megjelentek, ez nagyon-nagyon fontos nálunk, ekkor tájt az 1800-as évek elején jelennek meg az Amerikából bekerült, és nagyon hosszú ideig gyanakvással szemlélt új fűszerek és új zöldségek.
És hol voltak ennek árusítására szakosodott üzletek is már?
Nem, piacokon elkezdték árulni a földi almát, ez volt a burgonya, a tengerit, ez volt a kukorica, megjelenik a török bors, ami ugye lenézett dolog volt eleinte, ez nagyon érdekes, ugye, hogy nálunk sok mindent, ami külföldről jött, az töröknek nevezték, török buza, török méz, török bors. A török bors az a fűszerpaprika. Miért jött be a fűszerpaprika, ezt már tudjuk, ugye azért jött be, mert a bors hiányzik lett, túl drága volt, és ahogy megszállították a parasztok, lehet látni gyönyörűen ott a házak falán a füzérbe, koszorúba kötött piros paprikát, aztán a következő lépésben megőrölték. És ezt használták ízesítésnek a bors helyett. És amikor ez keveredni kezdett, ugye a gulyás. A gulyás egy lenézett ételnek tűnt az arisztokraták szemében, de amikor ez a nemzeti lelkesedés bejött, akkor akkor a gulyás elfogadhatóvá vált a parasztember, a jobbágyember, hát majd később jön a jobbágyfelszólítás számára, a polgári konyha is befogadta, de ez volt a legfontosabb, befogadta az arisztokrata konyha is. Fölkerült az asztalokra, mert bevállalták, hogy egy piros magyar ételt esznek, tehát közeledni akartak, és még arra is odafigyeltek, hogy ne egy dunántúli étel legyen egy jelkép, mert az túl közel van Bécshez, hanem egy alföldi étel.
Egy igazi alföldi parasztétel.
És a heti vásárokon divat lett, hogy nyírségi dohányt vegyél, hogy kalocsai paprikát, makói hagymát. Tehát amikor az úriasszonyok kimentek a cseléddel a Dunaparti piacra, ami önmagában egy elképesztő dolog volt, hiszen följöttek a hajók, orral nekiálltak ugye a mostani vásárcsarnok.
És ez volt a piac.
Képzelj el egy-két kilométert, ez volt a pesti Dunaparti piac. Mert ez a piac elhosszabbodott egészen a Szénatérig, ami a mai Kálvin tér, ott az Üllői úton jöttek be az Alföldről a kocsisok, az állatárusok, akik aztán napokig ott aludtak. Ezek heti vásárok voltak, az utcán élt a város. Voltak ugyan boltok, ahol Osztrigától kezdve mindent lehetett kapni, de valójában a igazi kereskedelem, az igazi élet az utcán folyt. És például a Kálvin téren, ami mondom a Szénatér, már ugye ott felépült a Nemzeti Múzeum, és a másik oldalán a térnek, ezt korábbi metszeteken lehet látni, két legendás gyilkos kocsma volt, az egyik a két pisztoly, a másik a kis piszkos. Azért zseniális, ezeket lebontották sajnos, de nagyon sok metszeten még lehet látni ezt a két épületet. Itt rendesen, majdnem minden este történt egy gyilkosság, itt kártyáztak, itt húztak először a cigányok muzsikát, itt zenéltek először. Petőfi is időnként bement, de mindig minden Jóka is említi, de mindenki félt, hogy megverik, megölik. Tehát ez olyan az ifjúság és a fiatalság számára egy próba volt, egy erőpróba volt ott eltölteni egy estét. Ezek előtt állították fel a Laci konyhákat, gondolom, amiről majd beszélünk. Na most ez az általános zizegés, ez az általános lelkesedés, ugye az új dolgoknak a folyamatos, szinte napi megjelenése, az újságtól, a színdaraptól, a dohányig és a paprikáig, ez áthatotta a hangulatát a kornak. Ez természetesen egy politikai erő táplálta a háttérben, ez pedig a szabadságvágy volt, illetve hát a nemzeti öntudat megerősítése. De nem volt magyar szakácskönyv.
Na, ez éppen erre akartam kitérni, hogy egy nagyon fontos könyv is kötődik ehhez az időszakhoz. Ugye, ha jól tudom, akkor 1816 az első kiadása.
Igen,
a
most olyan szerencsében lesz részed,
hogy olyan, ezt meg is néztem, ráadásul az 1816-os első kiadás, hát ez sajnos a hallgatók nem látják, de
címképmetszet is megvan, meséld el a címképmetszetet. Nagyon kevés példányban maradt meg.
Igen, legújabb magyar szakácskönyv készült, felséges Nádor Ispány, ő császári királyi főhercegsége, udvari főszakács mestere útmutatása szerint Pesten 1816, és ugye itt egy monogram van, CI, ami ugye Cifrai Istvánt jelenteni, de ha jól tudom, akkor nem volt ilyen nevű ember, nem, ez egy álnév és egy kitalált személy. Ki is áll emögött, és egyáltalán mit érdemes erről a könyvről mondani, mert hogy az elmúlt évek magyarországi gasztroforradalma és gasztronómiai változásai kapcsán nagyon sokan utaltak és emlegették a Cifrait.
Hát a Cifrai kurzus van, nem is lehet nem emlegetni, mert ez volt az első szakácskönyv. Mielőtt a kérdésedre válaszolnék, megmutatnám neked a harmadik kiadást, és tedd meg légy szíves, hogy vedd észre, hogy mi a különbség 1829-ben a címlapon.
Magyar nemzet szakácskönyv, magyar gazdasz.
Ott van, ott átszaladtál a szón.
Nemzeti szakácskönyv.
Így van.
Igen, magyar van. Nemzeti tehát szakácskönyv.
1816-ban még nem tartotta szükségesnek, hogy a nemzeti szót betegye.
Igen.
De a második
az 1829-es kiadásban már ez hangsúlyosan szerepel. Van.
Most ebben az a különlegesség, hogy Cifrai István, ugye itt is, itt már, nézd meg, itt mi van? Itt már Cifrai neve van. 1829-ben. Tehát 1800, ezt különben Fehér Beától kezdve Horváth Dezsőig sokan remekül megírták. Én most azért a hallgatók számára megismétlem. 1816, CI, nincs nemzeti szó. 1819 második kiadás, CI, nincs nemzeti szó. 1829 harmadik kiadás, Cifrai István, ível vagy Y-nal van ott?
Ível. Van, igen.
Igen ám, de az a Cövek István, aki ezeket a szakácskönyveket írta, ő 1828-ban meghalt. A kiadó pontosan tudta, hogy a CI az Cövek István, és így, amikor 1828-ban Cövek István meghalt, és már nem szólhatott semmit, ő 1829-ben nemzeti jelzővel kiadta a szakácskönyvet, és kitalálta egy nevet. Először ível találta ki Cifrait, aki nem létező személy, aztán később a további kiadásokban 8-szor jelent még meg, Y lett. És Cifrai István így lett nagyon sokak szemében a leghíresebb magyar szakács, miközben nem is élt. A könyvecskét egy Cövek István nevű németből fordító mérnökember írta, egyébként egy része német szakácskönyvekből van összeszedve, de azért folyamatosan bővül.
Na de éppen ezt akartam kérdezni, hogy ez pusztán gasztrotörténelem, vagy azért nagyon fontos alapokat rakott ez le a magyar konyha szempontjából?
Ahogy a egy évszázaddal korábban a szakácsmesterség könyvecskéje, Misztrótfalusi kiadványa határozta meg egy egész évszázadig, tehát a teljes 18. században a magyar konyhát, a 19. századot majdnem a század végéig, kiegyezés utáni időszakig ez a könyv határozta meg. Ebből főztek, tehát ez adott
forgatták mintát. Az asszonyok, a vendéglősök, a szakácsok, ebből főztek, Zoli, mint mondjuk, Zoli, tesszük ezt mi is vasárnapi ebédeknél,
Zoli,
ma divatos szakácskönyvből.
Akkor elájulsz. Hát ebben 162 féle halétel van. Ebben csak a csík halnak 8 változata a réti csíktól kezdve. Hát nem tudod elképzelni azt a bőséget. A csigától kezdve, a békától minden benne van.
És ezt véhetően használták, főzték, ezt fogyasztották, és akkor beszéljünk egy kicsit az ételekről, hát alapanyagokról.
Tudod, mekkora kincs ez egy aukción, amit itt a kezedben tartasz? Ez most nem akarom mondani, de ezért ölnek. Hát egy hibátlan példa, hát a szakácskönyvek nem szoktak fennmaradni, tudod? A szakácskönyveket lepecsételik, kiszabják, összegyűrik. Cifrainak az összes kiadása hibátlan példányban, erre büszke vagyok.
Na akkor beszéljünk egy kicsit az ételekről és alapanyagokról. Nyilván nagyon más volt ebben a korban a paraszti konyha, a városi polgári konyha, és nagyon más volt a menü mondjuk egy arisztokrata család asztalánál. Nézzük, hogy hogyan is nézett ez ki?
Erre is lehet válaszolni, ugye ez az ember jogosan kérdezné, hogy ugye honnan a fenéből tudjuk, hogy ki mit evett. Hát nagyon jól lehet tudni, például a polgári konyhát azt remekül leírták a német utazók. Egy Wilhelm Richter halálpontosan leírja, engedd meg, hogy egy-két mondatot elmondjak belőle. Ugye a németek panaszkodtak, hogy a magyarok bezzeg piros paprikával erősen borsolnak mindent, elégeti az ember száját, stb. Ez a Wilhelm Richter, akit meghívtak ebédelni, leírja a reformkori polgári menüt. Erős húsleves marha konccal. Ez járt minden polgári házban. Mártás, fiatal zöld hagyma, ecetes torma hozzá. Leves és hús között farsangi fánk és hal. Majd becsinált, piros paprikával, aztán főzelék, sült szalonnával. Utána tészta. Mégpedig jutturós galuska. A legvégén valamilyen sült, császárhús, vesepecsenye. Hozzá sashalmi vörös, vagy kőbányai fehér. Ez egy nem nagypolgári, középpolgári ebéd. De azért ez már magyaros ebéd, nem csak a szalonna, meg a sashalmi, meg a kőbányai borok miatt. Itt már nem a francia, meg a német konyhát molymolják. Természetesen óriási baklövés volna, hogyha valaki azt gondolná, hogy az egész ország így étkezett. Hát a fenét étkezett így, a parasztok kását, lencsét, borsót, egyszerű ételeket ettek, húshoz sokkal ritkábban jutottak hozzá. Ha valamilyen szinten tudni akarjuk, hogy milyen volt a reformkor egyszerű emberének az étterme, akkor erre a Laci konyha a jó megfelelő magyarázat. Tehát
Ekkor jelentek meg a Laci konyhák is, és a Laci pecsenye, amit ott kínáltak?
Abszolút. Az 1820-as, 30-as években már 34 Laci konyhának volt engedélye. Ezek mind a pesti oldalon működtek, és ezek is többnyire ugye a vásárosokat etették, tehát a régi szénatér, meg a Dunapart, meg a templomok környékén helyezkedtek el. A Laci konyha valójában egy sát, két fajta volt. A legegyszerűbb és legprimitívebb egy négykerekes szekér volt, amin különböző fazekak voltak. Ez a Laci konyhás nagyon sokfajta nemzetiségű tényasszony csinálta. Ezek még reggelyt is kínáltak. Aztán visszamentek valahol, kogyvasztottak valamit, letakarva. Letakarták ilyen meleg szőnyegszerűségekkel, és visszajöttek délben is. És a fazekak valahol megálltak, mozgóárusok voltak, kucséberek. A komolyabb laci konyhások, azok pányvát húztak ki, ilyenről ír Alanyi Áros is, Jóka is, Nagy Ignác is. Annak már tartóoszlopai voltak, és ott le lehetett ülni. A másiknál nem lehetett leülni. Képzelj el egy alföldi szekerest, vagy egy csikóst, aki éhes volt, oda ment ez a Laci konyhához, levette a kalapját, abba merték a levest, megkanalazta, a saját övén volt a kés, bekanalazta, majd visszatette. Tehát a dolog jó, Arany János zseniálisan mondja, elinnét finnyásorú satnya nép, elvékony pénzű holdvilági faj, melynek eleme csak az illatolaj, s befogja orrát, ha szabadba lép. Elpuhult nép, nincs közön velek. A Laci konyháról énekelek. Tehát ütös, pöfög. Érted? Tehát teljesen...
És mi volt maga a Laci pecsenye, amit szintén na, azóta is emlegetünk?
A Laci pecsenye az valójában egy hát ezen szoktunk vitatkozni, egy flekken volt.
Uh-huh. Tehát egy flekken zsömlébe, volt. Ugye? Kettészer
zsömlé. Nem létezett még. Cipó darabba tették bele. Nem ragozták. Tehát most, ha nagyon hülye vagyok, akkor azt mondom, hogy az első hamburger. De hát természetesen nem az volt. A Laci pecsenyének a neve az volt, hogy Laci. Így hívták. Most ezen is örök vita megy, hogy vajon valóban Dobzse László, ugye Dobzse rendben van, ezért kapta a melléknevet, ugye második László, valóban annyira elszegényedett, hogy a királyi várból ugye nézte ezeket a Laci pecsenyéseket, és rovásra, azaz hitelre hozatott húst magának, illetve amikor nem volt, akkor hozatott magával egy ilyen Laci pecsenyét. Ez valószínűleg nem igaz. Ez valószínűleg egy szép anekdóta. Maga a Laci konyha, az valószínűleg a nyári konyha, a László napon, ez azt hiszem a nyár közepére esik éppen.
Június vége valamikor.
Igen, igen. Arról kapta a nevét, mert akkor költöztek ki igazából ezek a sátrak, és kezdtek el folyamatosan árusítani. Ulászló, ugye második Ulászlóról beszéltem. Na most, igen, Heltai Gáspár írja azt, hogy a budai mészárosoktól hordatta ravásra ezeket a Laci pecsenyéket az udvari konyhába.
És említetted az imént, hogy ugye belemerték a kalapba a levest, azt elfogyasztották, és aztán utána visszatette a kalapot, de hát ugye olvashattunk arról, hogy ebben az időben még sokan a Dunavizét itták.
Hát már önmagában azzal rengeteget foglalkoztam, és rengeteget nevettem, hogy a Donauwasser ezt Tóth vállalkozók, szekeresek hordták a Dunavizét a feleségükkel. Sajtára hátukon, maga a víz az három krajcár volt, de ezeket a főleg a pestieknek vitték, nem volt kiépítve a vízvezeték. És emeletenként egy krajcárral dágult. Tehát ha első emelet, akkor három meg egy krajcár, stb. Na most ezt, ahogy megjelentek a szekreikkel, ugye a vízzel, mert azért elmentek és bizonyosabb tisztább helyekről merték, aztán ez leülepedett, kavicsot szórtak bele, leülepedett, főzni mindenképp főztek vele, és nagyon sokan itták is. Hogy kiabáltak? Ugye az ínyesmester, Magyar Elek azt mondja, hogy tonavósz. Nagy Ignác, aki korábban híres publicista volt, Donauwasz. Most ahogy szerencsétlen sváb vagy Tóth, ugye a maga nyelvén a Donauwasser, mert valójában a Duna vizét kínálta, ebből ilyen egészen elképesztő kifejezések alakultak ki. És ha a Millimárikra visszaemlékszel, erre a Dunavizesek kiabálására, aztán a Brennende Wurst kis kolbásárusok, ezek a kezdő virslisek voltak, akkor egy ilyen szombat reggelen, ugye el tudod képzelni, hogy a pesti úriasszonyok, ugye a kofák, a cselédlányok, tehát ez egy olyan mozgalmas, döbbenetes élet volt, ha csak a Dinyepiacra gondolsz. Gondold el, hogy följött három óriási hajó az Alföldről, és hegyeket rakott le Dinyéből. Hegyeket. A másik oldalon hegyekben álltak a zöldségek. A harmadik helyen sarukat árultak. 50 méterrel odébb jöttek a húsosok, a csirkések, a libások. És ez az egész olyan volt, mint a pokol hetedik bugyra. Andersen, a híres északi író, szintén részt vett egy ilyenen, elsétált, és hát egyszerűen tátott szájjal írja az emlékirataiban, hogy ő még ilyet nem látott.